kulturális percek.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. A 100 éves nemzeti filharmonikusok eddigi működése igazi sikertörténet, mondta az Inforádió Arena című műsorában Vashegyi György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója. 100 éves a Nemzeti Filharmonikusok, megvolt az ünnepi évfordulós koncert a Művészetek Palotájában. Hát azért 100 év, akárhogy is nézzük innen-onnan, azért az nagyon nagy idő egy zenekar életében.
Így van, tehát április 17-én hétfőn volt a 100 éves jubileumi koncertje a Nemzeti Filharmonikusoknak a Művészetek Palotájában. Ekkor emlékeztünk arra, hogy majdnem pontosan 100 esztendővel ezelőtt adta ez a zenekar ennek az elődje, ugye a zenekarnak a neve többször változott idők folyamán, nagyon sokan állami hangversenyzenekarként emlékeznek rá az AH-zíra, amelyből lett a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. 100 éves ez a történet, és ahogyan is mondja, tehát elképesztő az, hogy benne az egész szányattatott sorsú Közép-Európában, azon belül is Magyarországon, ahol azért az elmúlt 100 esztendő nem volt egy sikertörténet. Belegondolunk abba, hogy milyen politikai kataklizmák, tragédiák, borzalmak voltak a történelemben, és tulajdonképpen a klasszikus zene területén Magyarország mégis egy sikeres történet. Nevezhetjük sikertörténetnek is a Nemzeti Filharmonikus Zenekar történetét. Jelenleg ez Magyarország legnagyobb léptékű klasszikus zenei előadó együttese, egy nagy létszámú szimfonikus zenekar, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, egy nagy létszámú oratórium kórus, a Nemzeti Énekkar, és egy kottatár, és ez ehhez kapcsolódó menedzsment, ez alkotja a Nemzeti Filharmonikusokat.
És hát nyilván, ha 100 évről beszélünk, akkor ide nagyon sok múltbeli esemény, és hát a hagyomány kötődik, és egyfajta kontinuitás. Márpedig ez a kontinuitáshoz azért olyan nevek említhetők, mint Ferencsik János, Kobayashi Kenichiro, vagy hát természetesen a legutóbbi főzeneigazgató Kocsis Zoltán.
Ennek a zenekarnak a nagyságát azért, ami talán kiemelte ezt a zenekart az elmúlt 100 évben sok más magyar együttes közül, sok más kiváló magyar szimfonikus együttes közül, hogy nagyon szerencsések voltak ezekkel egészen nagy formátumú vezető személyiségekkel, és ezeknek az embereknek, mondjuk Ferencsiknek a nagyságát, szerintem az idő, hogy már kezdjük a történelmi távlatot elérni az ő esetében, megmutatja, hogy nagyon értékálló a művészete, és ahogy mondani szoktuk, ezek a hangfelvételek, amelyeket ő készített, ezek nem öregednek.
Ugye a zenekar vezetőit említjük ilyenkor, vagy karmestereket, akiknek a munkássága kötődik egy zenekarhoz, de hát azért ne feledkezzünk meg magáról a zenekarról se, hiszen nyilván ott is nagyon kiváló zenészek és kiváló tehetségek vannak egy zenekarban. Legfeljebb nem tudnak úgy előre jönni a fényre, mint egy szólista vagy egy karmester.
Természetesen, tehát zenészek nélkül semmilyen karmester nem tud sikert elérni, és a zenészekkel való harmónia, jó viszony, emberi szimpátia megkockáztató, hogy az is egy nagyon fontos tényező ebben. A Nemzeti Filharmonikus Zenekar abban is kiemelkedő, azt hiszem Magyarországon, hogy minden posztján egészen rendkívüli képességű emberek ülnek.
Vashegyi Györgyöt, a Magyar Művészeti Akadémia elnökét, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatóját hallották. Immár hagyománya van a Nemzeti Filharmonikusok zenei beavató sorozatának, a Zenemániának, amelynek tavaszi sorozata most vasárnap zárul a Műpában. A beavató sorozat házigazdájával, Dinyés Dániel zeneszerző karmesterrel, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatójával beszélgettünk.
Valóban arról van szó, hogy egyetlen darabbal próbálunk megismerkedni ebben az évadban. Mármint úgy értve, hogy Beethovennek az első három szimfóniája volt, ugye az első alkalommal az első, másik a második, és most pedig a harmadik. És ezzel az egy darabbal pepecselünk egy kicsit egy ilyen egy órán keresztül az első félidőben, amikor nagyon sok mindent megpróbálok rávilágítani, hogy hogyan és miként születik egy ilyen szimfóniatétel, hogy mi lehet a Beethovennek, vagy mi lehetett a gondolkodása, és ugyanakkor pedig valami fajta gockodókat szeretnék nyújtani a zenehallgatáshoz is.
Beethoven művei vélhetően a legtöbbet játszott darabok a koncertszínpadokon és hát egyáltalán a szimfonikus repertoárban. Most a korai, az első három szimfóniája került be ebbe a sorozatba. Miért pont ezekre esett a választás?
Azért érdekes, hogy a fiatalkoriból, vagy úgymond a nagyjából fiatalkori művekből, hogy lesz egyszer csak a harmadik szimfónia egy mindent elsőprő zseninek az alkotása, és az egész zenetörténetet megváltoztató mű, mert hogy konkrétan erről van szó. tehát hogy ez egy ilyen fordulópontja az egész történetnek. Volt egy olyan, amikor láttam a 3-4-5-öt, mert ugye a Beethoven 3-4 közül, hogy ez a nagy fordulópontok kezdve, hogy lehetett folytatni, és hogy csúcsosodik ki egy 5. szimfóniában, ami a monomániája Beethovennek, hogy teljesedik ki, és láttam a 6-7-8-at is, hogy mi vezet el egészen a 9. szimfóniáig.
Nyilván ennek a sorozatnak, ennek a zenemánia sorozatnak, beavató sorozatnak a célja, hát valami módon hidat, kapcsolatot építeni, komoly zene, klasszikus zene és a befogadó között, azért az tendencia, talán világszerte is, hogy komoly zene vagy az opera közönsége inkább az idősebb korosztályból, vagy legalábbis a középkorúak közül kerül ki. Tehát nagyon fontos feladat az, hogy mondjuk a 10-20 évesekhez közel vinni Beethovent akár, vagy a komoly zenét?
Hát őszintén leszek, én egyáltalán nem hiszek ebbe a fiatalokhoz közel kell vinni a zenét. Ez fura lehet az én számból hallani, aki rengeteg ilyen műsort csinál, hogy opera bevadó meg ezt a fajta, de én szerintem ennek nincs létjogosultsága, és nem így fog több közönségünk lenni. Őszintén szólva, én milyen hiszek abban, hogy az ember a komoly zenébe beleöregedik. Amikor elkövetkeznek a problémák egy embernek az életébe, akkor kezdődik el a megoldásának a keresése, a problémák megoldásának keresése. Tehát itt egyszerűen pszichés és emberi problémákról beszélünk, és a művészet az mindig is ezeknek a megoldása, illetve ezeknek a megoldások lehetőségeknek a föltárása. És azt gondolom, hogy soha nem lesz fiatal közönsége a komoly zenének, sem az operának, és ez nagyon jól van így, mert soha nem is volt, hiszen nem is nekik készült, hanem ugye mindenféleképpen a középkorú embereknek, akiket már megtaposott az élet, vagy akiknek már vannak olyan dolgaik, amikre választ várnak. És azt gondolom, hogy a komoly zene, mint ahogy a szobrászat, mint ahogy a festészet is, még sorolhatnánk ezeket a dolgokat, egyszerűen a megoldási képleteket vonultatja föl. Ez a beavató is, amit most csinálunk, ezek vannak persze fiatalok, mert családok jönnek, de döntő többségében inkább már 24 éves vége és a többi korosztályban, egyszerűen azért, mert ők kerülnek abban az élethelyzetben, hogy kell neki. Én nem gondolom, nagyon sok kortársam ellentétben, egyáltalán nem gondolom, hogy tragikus helyzetben lenne a koncertre való látogatás, hanem én azt gondolom, hogy egyszerűen meg kell várni, és ki kell azt érdemelni, hogy akik már középkorúak, és akik problémákkal állnak, azok eljöjjenek egy ilyen koncertre, és akkor kell nagyon észnél lenni. És azt gondolom, hogy akkor kell olyat nyújtanunk, amivel meg tudjuk őket fogni, és abban a pillanatban azt tudja magának mondani, hogy hát ez a zene, ez valamit csinált velem, amit egyébként az életben idáig soha nem tapasztaltam.
Dínyes Dániel zeneszerző karmestert, a Szegedi Nemzeti Színház zeneigazgatóját hallották. Csehov, Cseresznyi és Kert című drámáját állítja színpadra Tarnóczy Jakab a Katona József Színházban. A mű Morcsányi Géza fordítása alapján készült. A Teátrum honlapján olvasható ajánló szerint a darab szimfónia az elmúlt idők traumáiról, a jelen nehézségeiről és tehetetlenségéről, a jövő kérdéseiről, egy korszak végéről. Az előadásról Juba megformálója, Ónódi Eszter azt mondta, a darab mélyreható, de a kínos szituációk jelentette komikum mégis oldja a feszültséget. A színművész a próba folyamat kihívásairól, a napi sorozatok világáról és az 50. születésnapja megünnepléséről is beszélt Rozgonyi Ádámnak.
Most borzasztó fáradtság állapotában vagyok. Főpróba hetünk van, ami hát minden alkalommal egy iszonyatosan nagy erőt igénylő fizikai és lelki és szellemi állóképességet igénylő időszak. Általában reggel 9-10-re megyünk be a színházba, próbálunk mondjuk 4-ig, és este már 6-ra vissza kell mennünk, és adott esetben van, amikor megbeszéléssel együtt olyan éjfél körül zárjuk a napot, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon fárasztó időszak, de ugyanakkor ekkor születik meg tulajdonképpen az előadás maga, tehát hogy azok a finom hangolások, amelyek most már ilyenkor történnek, azok elképesztően nagyot lendítenek a magán a darabon, tehát hogy nagyon-nagyon izgalmas és alkotói szempontból egy tulajdonképpen a legjobb időszak.
Ugye a Cseresznyi és Kertről beszélünk, amely egy Csehov mű. Mennyire, hát hogy is mondjam, komor ennek az előadásnak a hangulata?
Érdekes dologot kérdez, mert mi tulajdonképpen egy nagyon erős hangulata van, hogy ez most komor vagy nem komor, ezt én most nem merném minősíteni, mert nyilván belülről egészen másképp érzi az ember magát, mint ami kívülről jön. És azért nem tudok erre most még konkrétan válaszolni, mert valahogy azt érzem, hogy mindig azért nagyon fontos tényező egy előadás hangvételét tekintve, hogyha belekalkuláljuk a nézőket is. Tehát, hogy maga a Csehov szöveg azért ad nagyon sok teret a humorra és a viccre vagy a nevetésre, de azért ez nem egy felhőtlen kacagás, az biztos. Tehát ez nagyon-nagyon erős a húzása a darabnak, és ami van benne humor, mondjuk, ha ezt így nevezzük, akkor az inkább a kínon való nevetés. De erre most nem tudok még válaszolni, mert nagyon, nagyon izgalmas lesz a majd a nézőkkel való első találkozás.
Ön adott esetben, hogyha mondjuk nehéz helyzeteket él át, akkor abban meg tudja látni a pozitívumot, úgymond, vagy a humoros szituációkat?
Igen, én alapvetően egy ilyen ember vagyok, én nagyon szeretem a groteszket és az abszurdot, ami ilyen esetekben ez is sokszor az ember, hogyha egy picit más fénytörésben nézi a dolgokat, akkor látja, hogy tulajdonképpen mennyire röhelyes minden, de ez azért nem úgy abszurd, mondjuk, mint egy klasszikus értelemben vett abszurd dráma. Szóval azért ebben nagyon nagy fájdalmak vannak ebben az előadásban. Tehát nekem ebben a figurában nem szabad magamat kívülről néznem, mert az hiteltelenné tenni a dolgokat. De közben imádom ebből a szereppel való bíbelődést tényleg, tehát nagyon, nagyon nagy ajándék ez nekem is. Azt még tudom, hogy most is nagyon szeretem ezeket a tényleg, ezeket az apró pici változtatásokat, amik történnek itt próbáról próbára, de hogy még látom, hogy még ez pont olyan lesz, mondjuk, mint a Nóra olyan értelemben, hogy miközben játszottunk, annyit gazdagodott és annyi változáson ment keresztül, hogy úgy várom, hogy mondjuk most megérzem, hogy milyen volt ez, hogy milyen lesz ez majd a bemutatón eljátszani, és majd egy év múlva olyan kíváncsi leszek, hogy mennyi minden változott azóta.
Mennyivel nehéz egyébként most színésznek lenni, mint mondjuk, hát nem is tudom hány évet mondjak, pörgessünk vissza, mert volt egy járványidőszak,
hát sajnos már sokat pörgethetünk vissza, úgyhogy. Hát nézze, az biztos, hogy sokkal szűkösebbek a lehetőségek, mondjuk így anyagi szempontból mindenképpen. Munka szempontjából azért picit más, mert ugye mondjuk, amikor én a pályámat kezdtem, akkor a színészeknek általában volt a színház, volt a film, és volt mondjuk a rádió, meg a szinkron, mint ilyen megmutató, vagy munkaszerzési lehetőség. Ugye most a rádió az gyakorlatilag nincsen, vagy én nem tudok róla. A szinkront én azt nagyon minimálisan űzöm, és viszont bejöttek a sorozatok, mint olyan, ami egyfelől nagyon jó, mert munka lehetőség, de azért most jelen pillanatban azért nagyon kevés olyan színvonalú sorozat van, vagy készül, ami olyan fajta szakmai igényességet venne igénybe, mint mondjuk amiben én játszhattam például az Aranyéletben. Tehát, hogy ugye most azért elindult rengeteg napi sorozat, meg elindultak ilyen mindenféle más heti dolgok is, de azért én egyrészt a forgatókönyvek tekintetében, meg mondjuk a igényesség tekintetében én nem látom azt a színvonalat, ami mondjuk ebben az időszakban volt, de hát ez nyilván, ez rengeteg mindentől függ, tehát be vannak anyagi, vannak, mit tudom én, ilyen marketing, meg vannak koncepcionális szempontok is, ezeket nyilván én nem látom.
De voltak ilyen irányú megkeresései egyébként?
Sorozatban?
Hát napi vagy? Sorozatban így van.
Jaj, persze, hát ezek úgy vannak, de mondjuk én nálam az a jelen pillanatban az egy olyan határ, amit nem, egyszerűen nem tudok meglépni, mert az olyan, és ez nem a sorozatok minőségéről szól, hanem hogyha valaki, mondjuk én a színházban társulati tag vagyok, akkor a napi sorozatban nagyon nehéz azt a munkatempót bírni, tehát hogy azért ez egy iszonyatosan nagy feszített munka, ami nyilván hát jó esetben nem megy a minőségről, rossz esetben a minőség rovására megy, de a számomra olyan szinten zsigereli ki a színészt, hogy nem tudnék akkor a színházi munkámra figyelni. Tehát én azért szeretem, hogyha van egy eleje, meg egy vége, mondjuk egy forgatási időszaknak is, azt mondjuk be tudom határolni, hogy az kb. Meddig tart, és nem kell avval foglalkozni, hogy ez még plusz mennyi minden mástól veszi el az időt. Úgyhogy én egyelőre még a napi sorozatra nemet mondtam. A hetiekben néha felbukkanok egy-két, most ugye az Apatigrisben szerepeltem az RTL-nél, korábban jó pár évvel ezelőtt a Korhatáros Szerelem volt a TV2-n, és ugye az HBO ment az Aranyélet, ez az én sorozatos pályafutásom.
Hát nem tudom, utalhatok-e erre, és nem veszi-e zokon, ugye februárban kerek születésnapot ünnepelt, nem is mondom ki a korát, hiszen minden bizonnyal mindenki kevesebbnek gondolja, de hogy hogyan élte ezt meg, és változott-e előtte, vagy utána valami, vagy kötehez
hát
valami?
Én igazából nagyon vicces, mert ezt én abszolút nem akartam ennek ilyen nagy feneket keríteni, csak valahogy kikerült a Facebookra ez a dolog. Ezt nem én tettem ki, és akkor az egyik online portál, egyébként egy rettenetesen tízmelengető kis képes összeállítást csinált az én pályafutásomból, és akkor onnan ez így elindult, és elkezdett így pörögni, tehát én ezt egyáltalán nem így éltem meg, hogy itt most akkor ez egy ilyen háromnapos sátoros ünnep legyen, vagy minimum egy nemzeti ünnep az én születésnapom, úgyhogy furcsa néha persze erre gondolni, hogy az én életkorom most már egy ötössel kezdődik, és nem négyessel, vagy hármassal, de hát hát ez van, ezen most már én nem tudok változtatni, nem is akarok. Az a lényeg, hogy milyen jó, hogy mennyi mindent átéltem, és azokat mind bele tudom mondjuk adott esetben a szerepeimbe sűríteni. Szóval ennyi.
Egy ilyen kedves emléket, vagy akár többet is megosztanám még a rádióhallgatókkal, ami a színházhoz szerepeihez kötik?
Hát most erre nagyon nehezet tudok mondani erre a kérdésre. Egy dolog viszont most, ha viszont a Cseresznyéskerthez kapcsolatos, akkor elmondom, hogy találkozásról kapcsolatos, hogy a darabunkban van egy nagyon izgalmas dolog. Van benne egy szerep, ami kiadó. Olyan értelemben, hogy nem tudjuk, hogy ki fogja játszani. Ez egy pici szerep, de azt ígérte a rendező, hogy minden előadás alkalmával más lesz. És lehet, hogy színész, lehet, hogy nem színész, fogalmunk sincs, nem szabad tudnunk. Tehát például valaki abban a szerepben egy általunk nem tudott ember megjelenik, úgyhogy ezt a találkozást például borzalmasan várom. Nagyon remélem, hogy nem fog nagyon kizökkenteni bennünket a szerepben, de ez például egy nagyon jó pofa dolog ebben a Cseresznyéskertben, ami még egy plusz adalék ahhoz, hogy valami nagyon izgalmas dolog legyen.
Ettől lesz valami igazán izgalmas, hogy váratlan dolgok történnek a színházban, a színpadon?
Az mindig jó, persze. A váratlan dolog az mindig jó. Hogyha mondjuk olyan a váratlan dolog, ami színpadon, vagy hogy mondjam, tehát darabhoz kötődik az improvizáció, azt én nagyon szeretem. Ha mondjuk olyan a váratlan dolog, hogy mit tudom én, bejelentik, hogy egy darabot nem tudunk megrendezni, vagy színre vinni, mert nincs rá anyagi keret, az nem annyira jó. De mondjuk pont a Cseresznyéskert esetében az úgy került ugye bemutatásra, hogy egy más darabot gondolta a rendező még egészen január végéig, hogy színre visz, majd előállt egy gazdasági helyzet, amelynek következtében azt a döntést hozta meg, hogy inkább azt a nagyobb kiállítású darabot majd máskor csinálja meg, amikor már picit gazdaságilag jobban áll mondjuk a színház, és helyette elővette a Cseresznyéskertet. Ez is egy abszolút váratlan dolog. Én nagyon bízom benne, hogy ez megéri a cserét, tehát hogy olyan előadást csinálunk ebből, ami a Wagner darabot is megnézni akaró emberek számára is egy fantasztikus este lesz.
Unodi Eszter színművészt hallották.
Kulturális percek.
Jean-Luc Lagars a Várományos című színdarabját mutatja be hétvégén az Örkény István Színház. Az előadás története szerint egy vidéki kulturális intézményben leváltják az igazgatót, a régi vezető búcsúztatása és az új igazgató beiktatása zajlik. A darab rendezője szerint a mű egyszerre abszurd és társadalomkritikus, olyan, mint egy helyszíni riport, amely meglehetősen reménytelen jövőképet vázol fel. Rozgonyi Ádám kérdezte Asher Tamást.
Ha egy darab, amit az ember olvas, akkor érzi, hogy nagyon hasonlít, nagyon emlékeztet. Egy kisváros kultúrházáról van szó, ennek a kisvárosi kultúrháznak a igazgatójának lejárt a szerződése, és különböző hivatalos emberek érkeznek az ünnepélyes búcsúztatóra, ami egyben az új fiatal embernek a beiktatása. És miközben ez az igazgatóváltás lejátszódik, aközben látjuk a különböző a munkatársait az intézménynek, helyettest, igazgató helyettest, titkár, beosztott, mindezeknek a feleségei vagy férjei, és akik összegyűltek erre az ünnepségre, valójában tele vannak félelemmel és riadalommal, hogy vajon ki lesz kirúgva és ki nem. Mindenki egy kicsit pedálozik, mindenki szeretné, hogyha ha ott maradhatna, és ebben az igyekezetben és riadalomban, tovább a hivatalos személyek viselkedésében, a beszédekben és különböző egymással való beszélgetéseikben is mérhetetlenül sok a semmitmondás, és a semmitmondás legfőbb célja elfedni azokat a valóságos viszonyokat, amelyek közepette tulajdonképpen mindenféle szavazás és pályáztatás nélkül váratlanul ezt a fiatalembert nevezték ki. Tehát ahogy a kulturális állások vagy pozíciók manapság osztódnak, az nagyon hasonlatos ehhez, de ebből láthatjuk, hogy ez nincs máshol se igazán máshogy, hiszen ezt a darabot Lagars nevű francia szerző valamikor a 80-as években írta, és lám csak az eltelt 41 néhány év, az egyáltalában nem változtatott a helyzeten. Ami egyébként a darab érdekessége, az éppen ez a, hogy nagyon sok szereplője van, tehát 17 színész hemzseg a színen, és tulajdonképpen alig lehet beléjük folytani a szót, és egy valahogy az abszurd dráma technikájához nagyon hasonló módon mérhetetlen hülyeségeket beszélnek, és mindennek egyszerűen van egy ilyen metafizikusan abszurd vegyülete, és van egy erősen társadalomkritikai vetülete. Nem hiába mondta a fordító Bognár Róbert, hogy polgári életabszurd valahol Ionesco és Gogol között.
De a darab egyébként kecsegtette azzal a változással, reménnyel, hogy majd ez a hát pozícióosztás megváltozik, vagy változhat a jövőben.
Nem kecsegtette, nincs is benne a történetben, ez olyan, mint egy ilyen helyszíni riport. Tehát megérkeznek a szereplők, mindenféle konfliktusok, sőt, tulajdonképpen kisebb botrányok közepette, lezajlik az ünnepélyes búcsúztatás, lezajlik az ünnepélyes átadás, és mindenki elmegy, kész, ennyi. Tehát ebben is benne, hogy mi lesz a jövő. A vízió, amit a darab így felvázol, az tulajdonképpen meglehetősen reménytelen. Ami enyhíti, az csak a kajánság, a szatíra, humora, ami mindig jót tesz, hogy ne keseredjünk el teljesen.
Akkor nem teljesen úgy mennek majd haza a nézők, hogy azért majd társadalmi változások hát pozitív irányba is mehetnek, hanem kapnak egy pillanat felvételt, ha mondjuk ez mondjuk a múltról is, vagy a múltban íródott is.
Igen, a 80-as évek, persze nekem a 80-as évek annyira nem múlt, hiszen én a 80-as évben ugyanúgy talán elsősorban a Kaposvári Színház, de voltam a Nemzetiben is egy kicsit, tehát a színházváltásban is volt részem, aztán visszamenekültem a Nemzetiből Kaposvárra, közben valahogy megszerezte Zsámbékész Székely barátom a Katona József Színházat, és mindenütt a cenzurális viszonyok, a hivatalos ellenőrzés, valamiféle ellenzéki aurája annak, amit csinálunk. Tehát mindezek a dolgok, ezek tényleg semmi sem változtak, mondhatni.
Az hatással van egyébként a rendezésben, hogy közben azért történnek az események körülöttünk, és azok sem annyira pozitívak, gondolok itt a háborúra, vagy éppen erre a gazdasági válságra, ami most zajlik.
Hát mindannyiunknak a fejében benne vannak ezek a tények, meg a darab nem ezekről szól, és nem ezek az ilyen típusú események nem tükröződnek benne, de attól még a színész, akik játsszák ezt a művet, azoknak a közérzetében gondolom benne rezeg. Hiszen a színész az egy olyan foglalkozás, ami tényleg valamilyen módon tükrözi a társadalomnak az éppen aznapi állapotát. Ez a szép a színészetben.
Bár sokan azt gondolják a színészetnek, hogy a színészeknek szórakoztatniuk is muszáj, mert ha ezt nem teszik, akkor hogyan kapcsolódjanak ki a nézők? Bár ez kétféle egy átérő felfogás, vagy ez találkozhat?
Én nem gondolom, hogy azt nézni, hogy kikapcsolódni kell, inkább talán bekapcsolódni valamiféle közös áramba, de hogy a nézőknek élvezni kell, amit látnak, az kétségtelen. Hogy ezt szórakozásnak nevezzük-e, vagy pedig valami ennél igényesebb szót keresünk, az már más kérdés. Természetes, élvezettel is, és átélhető helyzetek bemutatásával, és lehetőleg úgy, hogy még nevetni is lehessen. Ez kétségtelen, hogy ez fontos feladata a színháznak.
Aser Tamás rendezőt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti kulturális anyagaiból válogattunk. A felelős szerkesztő Király István Dániel, valamint a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Kocsonya Zoltán. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszont hallásra.
A kulturális perceket hallották.